Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok. Rengeteg kártevő ellen kell védekeznünk, veszélyben vannak az örökzöldjeink, a buxusaink, a tujáink, mindenféle díszbokraink. A buxusok legnagyobb kártevője a puszpángmój, amely most már évek óta megjelent hazánkban, Kínából érkezett a dísznövénykereskedelemmel, de sajnos a természetes ellenségét még nem sikerült meghonosítani. Maros megyében körülbelül 2014-ben figyeltek fel erre a kártevőre. Azóta is gondokat okoz. De a levéltetvekre is vigyázni kell, amitől teljesen ragacsossá válik a díszbokrunk, így tudhatjuk, hogy a levéltetvek garázdálkodnak a levelek alatt. A tujákat többek közt a boróka tarkadísz bogár támadhatja meg a többi más betegség mellett. De hogy hogyan védekezzünk mindezek ellen, és pontosabban mik ellen kell védekeznünk, erről beszélgetünk Józsa Eszter növényorvossal a következő percekben.
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
Visszaemlékszem, jó pár évvel ezelőtt megjelent egy bizonyos kártevő az ilyen örökzöld bokroknál, és hirtelen mindenhol így házaknál egyszerűen elszáradtak ezek a buxusfélék, és úgy látszik, hogy ez még mindig egy jelenség, mindig egy probléma, vagy visszatért ez a probléma? Hogy látod?
Igen, én úgy látom, hogy ez nem csak, hogy visszatért ez a probléma, hanem megmaradt gyakorlatilag ez a probléma. Ezt a puszpángmój okozza, és ez a kis repülő lepke, rovarocska Kínából érkezett hozzánk, és úgy emlékszem, hogy Európában 2007-es évek környékén fedezték fel, hát ugye potyautasként érkezett a világkereskedelemmel gyakorlatilag. A Magyarországon minthogyha 2011-ben figyeltek fel rá, és néhány évre rá már itt nálunk Romániában is előfordult, és én igazából 2014 nyarán vettem észre itt Maros megyében drasztikus elterjedését, hogy így mondjam. Tudni kell, hogy ez a kis jelentéktelen barnás színű, igazából eredetileg ilyen fehér szárnyú lepkécske, néhány centiméteres lepkécske, ahogy lerakja a petéit a buxus bokornak a középső részére, mert olyan kis rafinált, hogy nehogy észrevegyük azokat a frissen kikelt hernyókat, ezért középről kifele támad, képes nálunk áttelelni, hernyóformájában, tehát összezsugorítja a leveleket maga köré, és ott fog áttelelni, és ahogy melegszik a hőmérséklet, ez ilyen március magasságában már elég, hogyha 10-12 fokos hőmérséklet van, és szépen a hernyók elkezdenek feléledni a téli álmukból, és elkezdenek ugye a rágószerveikkel hámozgatni a levél felső bőrszövetét, és ahogy növekednek a hernyók, úgy ugye egyre több és egyre több élelemre van, táplálékra szükségük, és jönnek kifele a bokorból, és mire mi észrevesztük azt, hogy a levél meg van rágva, az már gyakorlatilag mondhatom azt, hogy túl késő, mert már annyira képesek tarrágást végezni, hogy teljesen el tud pusztulni a növény, hiszen meggyengítik a növénynek az immunrendszerét, hogy így mondjam, ugye nem tud fotoszintetizálni, hogyha nincs levele, és ez nagyon nagy gondot okoz. És persze nem is olyan egyszerű ez a kis lepke, hogyha csak egy nemzedéke lenne a vegetáció folyamán, hanem ez képes, hogyha jó idő van, elhúzódó meleg ősz, három generációt kinevelni, tehát már májusban az első generáció megjelenik, utána már június-júliusban jön a következő generáció, és augusztus környékén még egy harmadikat is ki tud nevelni. Ez azért okoz gondot, mert nagyon-nagyon sok petét lerak, és ahogy mondtam, ugye bentről kifele fog károsítani, és sokszor azt veszük észre, hogy csak úgy hemzsegnek, nyüzsögnek a hernyók, és folyamatosan védekezni kell ellenük, hogyha meg szeretnénk a bokraikat menteni. Igazából kémiai védelem nélkül nem igazán tudunk mit kezdeni. Tehát szükséges, hogy két hetente a kémiai növényvédelmet beiktassuk. Úgy felszívódó, mint kontakt szerekkel szükséges nekünk beavatkozni, és szoktam mondani, hogy igazából van egy úgymond biológiai szer is, már aki szeretné ezt előnyben részesíteni, csak nem mindig elégséges, tehát van egy úgynevezett szexferomon csapda, amit, hogyha kihelyezünk a bokornak a magasságába, akkor a feromon, a női feromont tartalmazza a kis kapszula a csapdában, és oda vonza a hímeket, ezáltal ugye csapdába kerül a hím, nem képes megtermékenyíteni a nőstényt, és gyakorlatilag ez is egyfajta védekezés, hiszen hogyha nem találkozik a hímlepke a nőstény lepkével, akkor nem történik meg a megtermékenyítés, nem lesz petarakás, és így akkor nem lesznek úgymond frissen kikelt hernyók. De van egy gomba is, a Bacillus thuringiensis kurztaki változata, amely képes ezeket a petéket, lárvákat elpusztítani. Tehát ezt termetszerként tudjuk kijuttatni a növényre. És hogyha ugye ezek nem állnak rendelkezésre, akkor jönnek a piretroid szerek, azok a kontakt kémiai szerek, és a felszívódó szerek, például az acetamiprid, amelyeket sajnos mondom, két hetes gyakorisággal rá vagyunk kényszerülve, hogy alkalmazunk, mert ellenkező esetben nagyon-nagyon megrágják a bokraink levelét, és gyengülnek, hiába, hogy kihajtanak, mert képes a növény megújulni, sőt, az is a célja, őt, hogyha valamilyen stressz éri, akkor mindenképp meg szeretne újulni, csak sajnos annyira legyengíti a növényt, hogy ez végzetes tud lenni a számára.
Tehát azt jelenti, hogy ennek a tehát természetes ellensége nincs ennek a lepkének, esetleg más rovarfaj, vagy valamilyen?
Van a saját hazájában, tehát vannak ilyen parazitoid, tojás paraziták, amelyek olyan fürkészdarazsak, amelyek a tojást rakják le a saját petéiket, tehát maga a puszpán molynak a tojásaiba, és ott ő a saját darazsát fogja, a levél darazsát ki, fürkészdarazsát helyesebben kinevelni, csak ezek gyakorlatilag nálunk még nincsenek jelen. Tehát akkor sajnos nincs nekünk egyelőre olyan predátor, vagy így mondjam, ami a puszpánkmolyt el tudná pusztítani, tehát nekünk természetes ellenség egyelőre nem áll rendelkezésre. Folynak kísérletek, hogy hogyan lehetne őket betelepíteni, de egyelőre ez még nem járt sikerrel.
Általában ezek a bokrok azért elég közel vannak egymáshoz ültetve, gondolom nagyon hamar átterjed egyik bokorról a másikra.
Tehát hogyha pontosan.
És ugye veszük az egyiken, akkor azt rögtön valahogy el kellene távolítani, hogy ne terjedjen át.
Igen, hogyha nem tudjuk ugye permetezés által megszüntetni a bajt, akkor igen, sokszor rá vagyunk kényszerülve, hogy teljesen megsemmisítsük, tehát kivágjuk. Mert ugye egy repülő rovarról van szó, tehát hogyha a lepke nem is szeret nagy távol megtenni, de azért az a néhány száz méter, vagy akár néhány kilométer neki nem akadály. Tehát lehet, hogy nekünk kezdetben nagyon szépek a bokraink is, nincs még probléma, de lehet, hogy a szomszéd utcában, vagy a település másik felében van, és előbb-utóbb minket is el tud érni. Szoktam mondani, hogy ezért nem árt néha az óvatosság, tehát, hogy akár megelőzésképpen is védekezzünk, függetlenül nincs nálunk kártétel, károsítás, tehát még nem tapasztaltunk, de érdemes időnként akár egy felszívódó szert kijutatni, hogy pont azért, hogy megelőzzük, hogyha rákerül a lepke és elkezd ott tevékenykedni, akkor tudjuk megakadályozni az elterjedését.
Itt azt veszük észre akkor, hogy mintha valami a leveleket úgymond lerágta volna. Olyant is láttam, hogy egy az egybe úgy elszárad az egész bokor, ez egy másfajta betegség?
Tehát az elszárad, amikor már a növény feladta a harcot. Tehát gyakorlatilag a hernyó, tehát hámozgatni fogja, tehát kezdetben ilyen fehéres, ilyen szitaszerű, hogy így mondjam, levélkéket veszünk észre, tehát hogy a levél félig meg van hámozva, tehát van még zöld felület, de több mint fele, vagy akár fele, tehát bizonyos része ilyen szitaszerű. Ahogy növekedik a hernyó, akkor ő képes a teljes levélkét megenni, tehát megrágni, teljesen elfogyasztja, és egy idő után a növény már nem tud fotoszintetizálni, tehát nem tudja elvégezni azt a táplálkozási módját, hogy fent tudjon maradni, mert nincs elég levélfelület. És rá van kényszerülve, hogy meggyengüljön, gyakorlatilag szó szerint elgyengül, és ez fogja okozni neki a pusztulását, hogy a túlzott lombvesztés az vezet neki az elhaláshoz.
Ugyancsak megfigyelhető, akár itt a városban is dísz növényeknél, bokroknál, ugye az útszélén, hogy sokszor olyan ragacsos a levelük, vagy az egész bokor egy ilyen ragacsos, nem tudom, mivel lenne bevonva.
Így van, nagyon szépen úgymond fényilik,
igen.
És így van ragacsos, úgy nevezzük, hogy mézharmatos, tehát ezt a levéltetvek okozzák, ez a levéltetveknek az ürüléke. Ugye azért nem veszük észre a levéltetőt, mert az legtöbbször a levélfonákán húzódik meg, ott károsít, szívogatja a leveleket, tehát ő szívószájrendszer rendelkezik ellenkezőleg, mint a puszánymójnak a hernyója, ami ugye rág, ez szívogat, apró kis ilyen tűszúrásokat okoz a levél felületén. Persze a levél nyélköré is tudnak csoportosulni, de kezdetben a levél fonákán károsítanak, ott fordulnak elő, és a tömeges szaporodásnál sokszor azt vesszük észre, hogy az egész levél felület be van vonva levéltetővel. Tehát megfordítjuk a levelet, és látjuk, hogy hoppá. És persze ez is olyan kis rafinált jószág, hogy sokszor olyan színű, mint a levél. Tehát ezért nem tűnik nekünk fel. És amit ürít, az a mézharmat, az egy, ahogy a nevében is benne van, mézes váladék, tehát egy édes kis ragacsos váladék, ezt előszeretettel használják, fogyasztják a hangyát, úgyhogy ha azt vesszük észre, hogy a növényen fel-le járkálnak a hangyák, akkor ott nem a hangya ellen kell védekezni, hanem a levéltető ellen. Tehát gyakorlatilag ott a levéltető az, ami kárt okoz, ami gondot okoz, mert a levélcívogatással ugyanúgy gyengíti a növényt, ugye egy idő után besodródnak a levelek, és akár el is tudnak pusztulni, leszáradni. És nem utolsó sorban ezek a levéltetvek vírusvektorok, tehát ami azt jelenti, hogy a cívogatásukkal vírusbetegségeket tudnak egyik növényről a másikra jutatni, ami szintén gyengíti a növényt.
Gondolom a maga a hangya az nem tesz kárt nagyon ezekben
nem,
a bokrokban.
Nem, pontosan így van, nem a hangya hasznot húz gyakorlatilag.
Igen.
Csak sokszor nem vagyunk ezzel tisztában, és akkor meglátjuk a hangyát, akkor hoppá, a hangyák ellen kell védekezni. Hát
bármi, ami mászik a bokron, az már
riadalmat kell. Így van, mert ugye az egy nagyobb, tehát látványosabb rovar, hamarabb észrevesszük, mint a levéltetőt, de tudni kell, hogy ilyen esetben a levéltető ellen kell védekezni. És ez a kedvező meleg időjárás, meleg, párás levegő, ez nagyon-nagyon kedvez a levéltetveknek a szaporodására. Tehát imádják. Igazából, hogyha lenne egy jó esős, kiadós, többnapos, esős, hűvös nap, a levéltetvek visszaszorulnának.
Igen, ugye volt április végén ez a lehűlés, ez nem segített egy kicsit a helyzeten?
Egy picit segített, de ugye jött utána a drasztikus meleg, uh-huh. Az pedig már elég ahhoz, hogy a levéltetvek túlzottan elszaporodjanak, hiszen ha ma egy levéltetőt veszünk észre, szoktam mondani, hogy az holnap egy egész telep, tehát egy egész regiment.
Mi az, amiben még esetleg segített ez az áprilisi végi lehűlés, vagy milyen károkat okozott, mert sok helyen láttam, hogy azért sok minden lefagyott, ugye a fák gyümölcsfák ki voltak virágozva, akár szőlő lefagyott.
Hát sajnos igen, tehát ez a túlzott felmelegedés, tehát igen, korai, inkább mondjam úgy, hogy a korai felmelegedés, ugye a növényeket, a növényhajtások fejlődését nagyon-nagyon megindította, nagyon szépen fejlődtek, tehát gyakorlatilag májusban, ami szokott lenni, az most már áprilisban megvolt, tehát az a levélfelület, virágzás, korai virágzás, ugye a szőlőnél is a hajtások korábban a rügyek megpattantak, és jött ez a fagy, és sajnos nagyon sok helyen a fagykár látható, hiszen aki nem tudott védekezni valamilyen formában, akár füstöléssel, akár szél propellerek, tehát levegő mozgatással, vagy akár van úgymond fagyvédelmi öntözés, tehát nem tudta megvédeni a fáit, a gyümölcs, akár a gyümölcs, vagy akár a szőlőültetvényét, akkor bizony ott lefagytak a rügyek. Szerencsés helyzetben voltak azok a gyümölcsfák, ahol már megtörtént a kötődés, ugye a korábban virágzók, és ott gyakorlatilag, ahol már kialakult a kis gyümölcs, ott nem tudott okozni akkora kárt, ők jobban tolerálják ezeket a mínuszokat. Tehát gyakorlatilag ott volt probléma, ahol konkrétan most volt a friss hajtás, tehát a szőlő, vagy akár a dió, a diónál is megfigyelhetjük, hogy nagyon sok friss hajtás lefagyott, vagy azok a virágok, amelyek, tehát azok a növények, amelyek éppen akkor virágoztak.
Tujákat érintő kártevőről olvastam nemrégiben az úgynevezett boróka, tarka, dísz bogárról.
Az is van, igen, a tujáknál nagyon sok kártevő van, ami gondot tud okozni. Nem csak ez a díszbogár, hanem vannak gubacsatkák, vannak gubacstetvek, és vannak különböző darazsak is, amelyek gondot okoznak a tuján, és nem csak ezek okoznak gondot, hanem bizonyos gombás betegségek is, amelyek ágelhalást, ágelpusztulást okoznak, és ezek együttesen képesek teljesen a tuját tönkretenni. És nem utolsó sorban a tápanyag utánpótlás is, hogyha nem megfelelő, nagyon le tudja gyöngíteni a növényeket. Mm. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy hiába túja, hiába tűlevelű, az öntözésre ugyanúgy szüksége van. És tudjuk jól, hogy azért a tél folyamán eléggé csapadékmentes telünk volt, tehát csapadékhiányban szenvedünk, függetlenül attól, hogy volt most úgymond egy kis esős idő, az még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a talaj megfelelő nedvességgel rendelkezzen, és mi folyamatosan szükséges a tujákat is öntözni.
A előrejelzések szerint a nyár is eléggé száraz lesz, tehát
így
el
van,
kell készülni.
Így van, már most tapasztalható gyakorlatilag az atályos időszak, hogy így mondjam, a szárazság, hiszen például én csak egy tapasztalat, hogy nagyon sok kiskertben ott van a földi eper, ha nem tudják öntözni, ugye most kötődött szépen a gyümölcsök fejlődnek, és egyszerűen száradnak le, mert nincs biztosítva az öntözés. Persze, aki ezzel foglalkozik és termeszti, nagy kultúrában termeszti, tehát nagy területen, ami nem kockáztat, tehát neki a csepegtetőberendezés üzemel. Tehát nem lehet kertészeti kultúrát ma már létesíteni öntözés nélkül.
De akinek ilyen kis háztáji kis kertje van, és nem igazán gyújt ideje mindenre odafigyelni.
Itt vannak igazából a problémák, pontosan a kiskertben, mert gondoljuk, hogy ám még tavasz van, ám még nem kell öntözni, de nagyon is kell, főleg ne felejtsük el, hogy a málna is vízigényes, most ugyanúgy kezd szépen virágozni, ahogy virágzáskor, kötődéskor nagyobb mennyiségű vizet igényel, mint általában. És amit még tapasztaltam most ugye a tavasszal, a lisztharmat jelenség, tehát betegségnek az előfordulása, tehát gyakrabban fertőzött a lisztharmat, akár rózsákon figyeltem meg, vagy gyümölcsösben almafákon is. Persze vannak fajták, amelyek kevésbé érzékenyek. Ugye a levéltetvek folyamatosan jelen vannak most is, tehát vigyázni kell, hogy a szilvafán most a hamvas szilva levéltetű nagyon-nagyon szaporodik. Amit tudni kell, hogy a gyümölcs almamoly, hogy az almafákon most már megkezdte tevékenységét, tehát rajzik, tehát jelen van, védekezni kell ellene, a monilia az megint folyamatosan gondot okoz. Az az igazság, hogy oda vagyunk kerülve, hogy blokkszerűen, tehát rendszeresen kell kémiailag, vagy ha nem kémiailag, de ha vannak ugye biológiai szerek, mert nagyon sok esetben már vannak, tehát rá vagyunk kényszerülve, hogy igenis beavatkozzunk a betegségek, kártevők ellen, ellenkező esetben nagyon megritkul a termés, és nem tudjuk úgymond élvezni azt a gyümölcsöt, amit szeretnénk a kiskertünkben.
Így van, ez egy folyamatos küzdelem most már.
Pontosan, és ez pedig azzal jár, hogy ha nem is napi szinten, de azért, de gondolom, hogy akinek van egy kiskertje, akkor szoktam mondani, hogy igen, napi szinten menjünk, tegyünk egy kört, sétáljunk egyet, de nézzük meg a levelek. Nézzük meg, hogy találunk-e ott valamit, hiszen most már a rózsának van egy úgynevezett diplokarponos levélbetegsége, ilyen kis bordós foltokban jelenkezik ilyen kör alakú elszíneződés, és itt is, hogyha a betegség nagyon elszaporodik, nagyon felszaporodik, akkor képes időnap előtt a rózsa lehullatni levelét. Ez megint gondot okoz, mert megint a fotoszintézis nem történik meg, a rózsa legyengül, nem fog tudni nekünk szépen virágozni, és ugye azt szeretnénk, hogy egész nyáron virágozzon.
Köszönjük szépen a jó tanácsokat és a figyelmeztetéseket. Reméljük, hogy mindenki megszívleli és próbál valamiféleképpen védekezni is a sok-sok betegség ellen.
Én is nagyon szépen köszönöm.